Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A délelőtti igetanulmányunk alapigéjét azért vettem Sofóniás próféta könyvéből, mert ugye most tanulmányozzuk a 12 kis prófétát, és nem tudom, hogy ki mennyire merül el ezekben az iratokban, ezek nagyon rövid prófétai könyvek, és úgy könnyebben átláthatók, mint mondjuk a nagy prófétai iratok. És Sofóniás könyve harmadik fejezetében a 16. és 17. verseket szeretném felidézni, mint a mai missziós értekezetünk alapigéjét. Tehát Sofóniás könyve harmadik fejezet 16. és 17. verse így szól. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Tehát ez egy nagyon drámai könyv, ez a Sofóniás könyve, aki elkezdi olvasni, ugye így kezdődik, hogy elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr, elvesztek embert és állatot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt, az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr, így kezdődik ez a könyv. És így végződik, ahogy felolvastam, a harmadik fejezet 14. versétől egy ilyen győzelmi ének, olyan, mint Habakuk könyvének a befejezése, közel hasonló ahhoz, ez hangzik el, egy ilyen diadalmas ének zárja le, de azért nézzétek meg, hogy a harmadik fejezet 12. és 13. versében Izrael maradékáról van szó, tehát ez a győzelmi ének rájuk vonatkozik. Ebből a győzelmi énekből azért olvastam fel a 16. és 17. verseket, mert erről szeretnék majd részletesen szólni a végső idők evangelizációjának két döntő elemét állítják elénk. Hogy ehhez bátorság kell és szorgalom. Ez bátorság kell és szorgalom, és ebben a sorrendben, hogy azt mondja, ne félj, és ne lankadjanak kezeid Sion. És aztán hozzáteszi, hogy a köztetek levő Isten fogja szolgáltatni ezt a két jellemvonást, és úgy visszatekintetek a Bibliára, a Biblia nagyon következetes ebben, hogy mindig ugyanezt a két vonást emel elénk, bátorság és szorgalom. A Bírák könyve 4. és 5. fejezetében lehet olvasni azt, hogy amikor a 12 törzset hadba szólították az akkori bírák, ugye, Debora és Bárák, akkor ugye két törzs jött el. És miért jött el az a két törzs? Mert az egyiket a bátorság, a másikat a szorgalom jellemezte. Az egyikre azt mondja, hogy halálra elszánt lelkű nép, a másikra meg azt mondja, hogy ők a mezőség magaslatain folyamatosan dolgoznak. Ha megnézitek a Bibliának egyik leghíresebb rostálási történetét a Bírák könyve 7. fejezetében, Gedeon idejében, akkor is a 32 ezer emberből először azt kérte az Úr, hogy a gyávák távozzanak el, ez 22 ezer volt. Tehát a bő kétharmadára nem tartott igényt Isten a hadseregben, mert gyávák voltak, tehát félénkek voltak, és háborút nem lehet félelemmel vívni. Utána a megmaradt 10 ezer emberből pedig egy olyan próbát írt elő az Úr, hogy ott viszont a figyelem, a dolgok komolyan vétele, tehát a folyamatosság, a szorgalom 9700 távozott el, és maradt a 300 ember, akivel meg lehetett nyerni ezt az ütközetet. Bátorság és szorgalom. De természetesen, ahogy említettem, ezt csak majd később szeretném szóba hozni, csak mint egy ilyen hangütésként jelzem ezt, hogy a végső időkben is erről lesz szó, hiszen Sofóniás könyve is kettős proféciákat tartalmaz, és amikor itt az alapigét felolvastam, hogy azt mondják majd Jeruzsálemnek, meg ne lankadjanak kezeit Sion, hát a Jeruzsálem meg a Sion kinek a jelképe, ugye a mindenkori hívő nép, és a mindenkori hívő népnek az a része, akire vonatkozik a 12. és 13. vers, akit Isten majd meg fog rostálni, és azokra fogja árasztani a kegyelmét és a szent lelke erejét, és ezeket kell, hogy jellemezze ez, hogy bátorság és szorgalom. De engedjétek meg, hogy először egy kicsit átfogóan szóljak a misszió, az evangelizáció kérdéseiről, Nem azért, hogy ismétlésekbe bocsátkozzunk, hiszen tudjátok, hogy ezeknek mindig van a missziónak és evangelizációnak mindig vannak állandó elemei. Ugye a hármas angyali üzenet is az örökké való evangéliumon épül fel, tehát nem azért említeném ezeket, hogy mondom, hogy ismétlésekbe bocsátkozzak, de ezeket azért kell újra gondolnunk, mert minden történelmi kor új kihívásokat állít elénk, és mindig nagyon érzékenyen kell figyelnünk azt, hogy Isten mire vezet bennünket egy adott történelmi helyzetben. Ezért én az átfogó áttekintést, az első pontot azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen egy megtért, igazán hívő keresztény embernek, és az Isten látható egyházához tartozó embernek tulajdonképpen a missziós szolgálatában mi az első dolog, amit nagyon tudatosítania kell. És én ezt így fogalmaztam meg, hogy az első dolog, amit nagyon tudatosítanunk kell, hogy nekünk van egy üzenetünk. Ezt az üzenetet kell átadnunk az egész világnak. Az első helyre az üzenetet kell állítani, az üzenet határoz meg mindent. Ha te fel tudsz nőni ehhez az üzenethez, ha az egyház megérti ezt az üzenetet, akkor tudja képviselni. Az üzenet határoz meg téged, az üzenet határozza meg az egyházat, és nem te, és nem az egyház határozza meg az üzenetet. A második korintusi levél 4. fejezete elején, ahol Pál apostol kifejti a missziót, tehát ugye a Biblia nagyon sok helyen kifejti átfogó jelleggel a missziós szolgálatot, mindig pontosítjuk azt az igét, nagyon sokszor hallom rosszul idézni az igét, pedig egyik másik szombatiskolánkban már többször is pontosítottuk, hogy mi lemondunk a szégyen takargatásáról. Nem ez van az eredetiben, mi lemondunk a szégyenletes titokzatoskodásról. Tehát mi nem úgy állunk az emberek elé, mint a többi vallások, vagy esetleg keresztény felekezetek tagjai, hogy mindig a misztériumra, a csodára, a megfoghatatlanra utalunk. Mi lemondtunk a szégyenletes titokzatoskodásról, mi a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. A legrövidebb összefoglalása ez a mi misszió szolgálata. Nyilvánvaló igazság. Mit jelent, hogy nyilvánvaló igazság? Hogy az igazság nem bennünk van, mi az igazságot képviseljük, de olyan igazságot képviselünk, amihez mindenki eljuthat személy szerint, és amit mindenki ellenőrizhet. Tehát mi nem úgy olyan vallást állítunk az emberek elé, vagy nem olyan Istent akarunk megismertetni, akiről mindig csak azt mondjuk, hogy ott valami távol Isten, valami titokzatos Isten, meg ki tudja, hogy ő kicsoda. Nem, a mi Istenünk szóló Isten, beszélő Isten, cselekvő Isten, mindenkit megkereső, mindenkiért fáradozó Isten, aki az egyik legnagyobb tettét a történelemben azzal hajtotta végre, hogy a kezünkbe adta az igazság igéjét, az igazság beszédét, a te igéd igazság. Tehát mi a nyilvánvaló igazságot kell, hogy mondjuk, és a nyilvánvaló igazságot Isten még minden történelmi korban, még ehhez a nyilvánvaló igazsághoz még más igazságokat is társított, amik ez a legközelebb állnak, vagy ebből a legközvetlenebből következnek. Például Ézsaiás könyve 40. fejezetében a 6. verstől mindannyian ismeritek ezt a híres felszólítást, hogy azt mondja a prófétának az Úr, hogy kiálts, kiálts. Tehát ne is akárhogyan hirdesd az igazságot, kiáltva hirdesed. Tehát a proféta visszakérdez, hogy mit kiáltsak. Akkor emlékeztek rá, hogy ott is az Úr meghatározza. Azt kiáltsd, hogy minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége, mint a mező virága, és elhull a fű, elhervad a virág, de Istenünk beszéde megmarad. Abban az időben is arra volt szükség, hogy rámutatni arra, hogy az ember gyenge, ne az emberekre nézzetek, ne az emberi szokásokra, hagyományokra nézzetek, az Isten beszéde az, ami mindig meg fog maradni, az Isten beszédét fogadjátok be, amit az Isten küld nektek. Tehát az isteni szót kell hirdetni, amit az Isten mond, és az Isten szavának a nagyságára kell megdicsőíteni, tehát az Isten szavához kell elvezetni embereket. Ne haragudjatok, hogy néhány ilyen személyes dolgot is el fogok mondani, és ne érezzetek benne célzatosságot. Engem a 80-as évek végén elhívtak a Vajdaságba, Szabadkára, hogy tartsak sorozatot, ahol fordítottak szerbre, a prédikátor fordított szerbre, Faragó József testvér. 3 évig voltam ott, tartottam a Munkás Egyetemen, a Városi Tanácsházán, tehát akkor még ott olyan különös világ volt, még félig olyan szocializmus volt, nagy titókép előtt, meg vörös csillag előtt alatt kellett beszélnem. Utána jöttek aztán a háborúk a 90-es évek elején, és elmondom nektek, hogy miért haragudtak meg rám ott a testvérek, illetve nem is annyira a testvérek, inkább a vezetők. Hogy folyt előre a sorozat, és a 3. év tájékán egyre többen voltak ott pártagok is, ateisták, nem tudom, kicsit belekérdeztek, hogy tulajdonképpen én honnan vagyok, és én mit akarok elérni ezzel az egész sorozattal, amit már itt évek óta tartok. Hát hova akarom én az embereket vezetni? Akkor mondtam, hogy hát ha észrevették itt az előadásokon, én az embereket az Isten szavához akarom vezetni. Magához, a jó Istenhez akarom vezetni. Hiszek abban, hogy az Istent mindenki megismerheti, az Istent mindenki befogadhatja az életébe. Én hiszek abban, hogy van személyes megváltónk, és hiszek abban, hogy mindenkit ki tud emelni abból a nehézségből, amiben van. Ezt fordította a prédikátor, aztán még tovább kérdezte, na de hova akarom, már csak úgy magába üljünk, otthon magunkba, és akkor majd Krisztus felemel bennünket. És én továbbra is mondtam, hogy a Bibliából számomra az következik, hogy igen, van egyháza az Istennek, de hogy hol van ez az egyház, meg hogyan közeledjünk hozzá, ezt bízzuk Jézus Krisztusra, majd Jézus Krisztus az ő lelkével elvezeti ebbe az egyházba. Én nem egyház képviselek, én azt képviselem, amit meg is hirdetünk, hogy a Bibliát fogom megismertetni, és a Biblia szerint, Jelenések könyve 1. 3. fejezete szerint Istennek mindig van látható egyháza, de nagyon jó, hogyha oda maga Isten vezeti el az embereket, és nem egy ember a tekintélyi helyzeténél fogva azt mondja, hogy én ide tartozom, és mivel engem már 3 éve meghallgattatok, én azt mondom, hogy ti is ide tartozzatok. Azért mertem megtenni, mert amikor itt Budapesten 83-ban elkezdtem a sorozatot, már a 3. előadáson hozzám jött egy zsidó gimnáziumban végzett kislány, és azt mondta, hogy nézze, én a zsidó gimnáziumban 4 évet jártam, és nem tudtam a Bibliát megszeretni, nem is értem a Bibliát, és most ezen az Ábrahám előadáson megértettem, hogy miről van szó. Tessék megmondani, hogy hova tartozik. Én is oda akarok tartozni. És én mondtam, hogy ne haragudjon, én nem akarok visszaélni az én helyzetemmel. Én azt mondom, hogy olvassa a Bibliát, ha komolyan olvassa, komolyan érdekli az igazság, Isten el fogja vezetni ahhoz a közösséghez. És ezért Jugoszláviában is teljesen nyugodtan kitartottam emellett, már alig akart fordítani a prédikátor utána hozzámért, és nagyon leteremtett engem is, azt mondja, hogy hát te nem tudod, hogy mi a világ hány országában ott vagyunk. És hogy mi azért 1,5 évszázadot elterjedtünk, és te szégyelled ezt, hogy van egy egyház, és akkor nem mered kimondani azt, hogy ide és ide lehet tartozni annak, aki igazán Istent keresi. És mondtam, hogy én továbbra sem tudom ezt elfogadni. Az evangelizációnak az elsőrendű feladata, hogy üzenetet közvetítsen, az üzenet által Istenhez vezesse az embereket, és hogyha Isten szavában meggyökereznek az emberek, ott úgyis szembe fognak találkozni azzal, hogy Istennek nem csak a teremtésről van kinyilatkoztatás, nem csak a rossz eredetéről, nem csak a megváltásról, hanem arról is, hogy hol van az Isten egyháza. És ezt magától, az Istentől fogadják el az emberek, és én nem egyházat fogok propagálni, hanem az Isten igéjét szeretném magasra emelni, mert kiálts, mit kiáltsak? Az, hogy minden test olyan, mint a fű, minden szépség olyan, mint a mezővirága. Elhervad a fű, elhal a virág, de az Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Az egyház is emberekből álló csoportosulás, ha túl gyorsan mennek az emberek az egyházba, esetleg emberekre figyelnek, megbotránkoznak, a visszásságokat látják, a nehézségeket, amire nincsenek még felkészülve. Van ennek egy folyamata, és én azt gondolom, hogy ezt nekünk tekintetbe kell venni, ezt tisztelnünk kell. És ebből jön a második. Tehát az első dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni, hogy nekünk az üzenetet kell átadni. Az üzenetet kell olyan vonzóan, ahogy a Kolossi Levél 4. fejezet 6. versében mondja Pál apostol, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett, hogy aztán lássák az emberek, hogy mit kell követni, és kinek hogyan kell nektek megfelelni, de mindenféleképpen az evangelizáció lényege az üzenet, a tiszta üzenet, mennél tisztább, mennél szeretetteljesebb átadása, abban való nevelése az embereknek. És itt jön a második dolog, hogy ezt is tudnunk kell, hogy ez az üzenet az embereknek nem kell. Az embereknek nem kell. Mert az üzenetünk az igazság üzenete. És ha a Biblia kimondja, hogy minden ember hazug, ha a Biblia kimondja, hogy senki se érti, senki se keresi az Istent, akkor nekünk tudnunk kell, hogy mi, hogy szoktuk is mondani, egy népszerűtlen üzenetet akarunk átadni a világnak. Ez nem egy embereket kiszolgáló üzenet. Ez nem olyan, ami lelkes fogadtatásra fog találni. Ez egy olyan üzenet, amit az emberek vagy nem is akarnak meghallani, vagy ha meghallják, akkor nagyon nagy tömegben gyorsan elfordulnak tőle. Ez a tűz nem tud a víz felé fordulni, se a víz a tűzhöz. Ezért a második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy itt kell nekünk tudatosítanunk, hogy ennek az üzenetnek az átadását mi önmagunk nem tudjuk elvégezni. Ez csak az igazság lelke segítségével lehet elvégezni. Itt annyira a Szentlélekre kell támaszkodni, mert hogyha a Szentlélek nekünk nem segít, akkor rögtön hajótörés szenvedhet az egész missziónk egyénileg is és közösségileg is. Hogyan tudjuk megmagyarázni a testvéreinknek, hogy itt nem arról van szó, hogy bizonyos hitigazságokat kell elfogadtatni és meggyőzni, akár csendben, akár vitatkozással. Hogy tudjuk a testvéreknek elmondani azt, hogy itt a Szentléleknek a különleges munkájára van szükség, hogy Jézus is mondta a Máté 19:26-ban, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Én azt gondolom, hogy át kell, hogy éljük azt, hogy mi is, hogy itt vagyunk, ez nem természetes dolgok következménye. Miértünk is mennyit küzdött a Szentlélek, és ennek egy részét ismerjük, másik nagy részét szerintem nem is ismerjük, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy mi el tudtuk fogadni az igazságot. Hazug, önmagunknak élő, önigazoló emberek. És ne haragudjatok, hogy most megint így egy kicsit időszerűsítem. Ha Jézus azt mondja a mi advent közösségünkről a laudíciai üzenetben, hogy mi mint egy azt mondjuk magunkról, hogy meggazdagodtunk, gazdag vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi igazán tudjunk evangelizálni, nagyon mély és alapos megtérésre van szükségünk. Mert a világban is vannak önigazoló emberek, és ezért nem fogadják el az evangéliumot. Tulajdonképpen az egész világ ugye ebben az önmaga igazságában vesztegel. De hogyha mi is ebben a veszélyben, sőt ebben a hibában vagyunk, és már nem évek, hanem évtizedek, sőt, ugye tudjuk jól, hogy Ellen White a laudíciai üzenetet már az 1850-es évek végén megszólaltatta, és 1888 után ez a laudíciai üzenet mennyire sajnos elevenünkbe talál, egy önmagát meggazdagodott, másoknál többet tudó, egy olyan hamis kiválasztottságban, tudatában élő nép, mint hogy a zsidó nép is egy hamis kiválasztottság tudatában élt. Tehát nekünk, hogy igazán evangelizáljunk, nekünk alaposan meg kell térnünk, úgy, ahogy Sofóniás könyvében egyébként, ugyanebben a könyvben, ahonnan az alapigét olvastam, a Sofóniás könyvében a próféta elénk állítja, hogy a föld alázatosainak is keresniük kell az alázatosságot, mert annyira távol vagyunk attól, hogy az emberek higgyenek nekünk, mert az önigazoló emberek egy másik önigazoló társasággal szembesülnek. És ebből mi lesz? Ebből lesz az az eredménytelenség, amire sokszor szoktunk hivatkozni, hogy nem gyarapodunk, nem látjuk a missziónak az eredményeit. Azért, mert az önigazoló világot csak a Szentlélek különleges segítségével tudjuk megközelíteni. Itt egy folytonos csodában kell részt vennünk. Ez egy óriási csoda. Minden ember megtérése egy hatalmas. A legnagyobb csoda ez, hogy Isten hogyan tud egy ember szívéhez, lelkéhez odaférkőzni, és hogyan tudja azt az embert a romlás útjáról visszafelé hívni. Tehát a második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy csak a Szentlélek különleges segítségével és ráhagyatkozva a Szentlélek bennünk végzett munkájára, de folyamatosan imádkozva is azért, hogy a Szentlélek készítsen elő területeket, készítsen elő gyülekezeteket, akik munkálkodni akarnak. Nem hiszek abban, hogy központilag ezt elő tudjuk érni. Ezt már próbáltuk nagyon sokszor az elmúlt évtizedekben. Hány missziós értekezetet szerveztünk, hány adventtábort, és nem tudom mit. Ez csak alulról indulhat el, olyan emberek, akik meg tudják alázni magukat, akikben ott van az a vágy, hogy át akarják adni az evangéliumot. Hadd idézzek a Jézus élete című könyv 110. oldaláról, ezt mondja Ellen White, nem mondható el valakiről, hogy megtért, míg fel nem ébred benne a vágy, hogy másnak is elmondja, milyen hű barátra talált Jézus Krisztusban. Nekünk nagyon komoly megtérésre van szükségünk, és nagyon komoly önvizsgálatra, hiszen ha látják majd rajtunk, hogy nekünk a legjobb barátunk Jézus Krisztus, hogy nekünk valóban megmentőnk és szabadítunk, hogy mi neki köszönhetjük az életünket, akkor majd fognak hinni az emberek jobban, mint eddig. De én azt gondolom, hogy elsősorban a mi állapotunk ad gátat az elé, hogy az evangélium terjedjen. Szoktam testvéreknek is mondani, akik számon kérik, hogy miért nincsenek itt többen, vagy miért nem keresztelkednek meg évenként tömegek. Azt szoktam mondani a testvéreknek, hogy én a bibliai proféciák alapján úgy látom, hogy nagy tömegek a késői eső során fognak beélelődni. De a késői esőig nem a nagy tömegeknek kell vizsgázni, hanem nekünk. És mi rendre elbukunk ezeken a vizsgákon. És nem tudni, hogy hány UV-t enged most nekünk már az Isten. Nem, most nem a nagy tömegekhez el se jut az evangélium, vagy hogyha eljut, nem egészen hiteles formában jut el. Most nem a világnak kell vizsgázni, ne a világból várjunk ide nagy tömegeket. Most nekünk kell vizsgázni, hogy megértjük-e, hogy ki az Isten, megértjük, hogy mi a megváltás, megértjük, hogy mit jelent, hogy legyen szabadítónk, legyen megváltónk, és hitelesen tudjuk képviselni Jézus Krisztust a világnak és az örökkévaló evangéliumot. Ha ez nem alakul ki az Isten népe között, akkor félelmetes helyzetbe sodródunk. Most, hogy a Jézus élete című könyvet ebből a szempontból átolvastam, különben a Jézus élete című könyv elején nagyon sok megdöbbentő mondat van, a 19. lapján például ezt olvasom, hogy minden egyes vallási ébredést még mélyebb hitehagyás követett. Ez volt a zsidó nép története. Minden egyes, mert voltak vallási ébredések. És talán a mi életünkben, vagy a mi közösségünk, a mi advent mozgalmunk közel 170 éves történetében is voltak ébredések, még mélyebb hitehagyás követett. Mikor lesz egyszer az, amikor legalább egy maradék kijön ebből a hitehagyásból? Mikor következik be az, amikor Isten újjongva énekelheti, hogy ahogy az alapigénk mondja, hogy ne félj, ne lankadjon a kezeid Sion, az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart. Mi nem tudjuk most ezt az erős Istent bemutatni. És ha magunkat mutatjuk be, akkor ki kíváncsi ránk, vagy ki akar bennünket követni. Ugyanolyan gyenge emberek vagyunk, ha megnézik az emberek egy napunkat, ugyanolyan hibákat fedeznek fel, mint a saját életükben. Nincs az erős Isten közöttünk, sem személyes, sem, és legfőképpen nem közösségi életünkben. Ez a második dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni. A harmadik általános dolog, amit szeretnék ezekre építve hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen Isten nekünk a mai üzenetünket elébünk teszi, a léleknek a segítségét ígéri, mindannyian tudjuk, hogy a mai üzenetünk a hármas angyal üzenet. Csak itt is az a probléma, hogy a hármas angyal üzenetet mi hogy képviseljük, hogyha nem a szerint élünk. A hármas angyal üzenetet hogy képviseljük akkor, hogyha az úgy kezdődik, hogy féljétek az Istent, ez egy nagyon komoly megtérésre van. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy igazi megtérésre hívni a világot. Na de hogy hívjuk mi a világot igazi megtérésre, hogyha igazában mi sem tértünk meg mélységében, és mi sem úgy képviseljük a keresztény életet, hogy az emberek ahhoz vonzódnának. Itt szeretnék az üzenet után az üzenet vivőkre néhány kijelentést tenni. És nem tudom, hogy melyik prédikátor értekezleten merült ez fel, már több mint egy évtized. Én úgy gondolom, hogy talán Olá Laci említetted, hogy ha nem, akkor sem lényeg, nem annyira fontos, hogy emberekhez kössük, hogy tulajdonképpen, amikor Ézsajás elhívását leírja a Biblia, Ézsajás könyve 6. fejezetében, ismeritek, hogy az a fejezet, az a fél oldal mindannyiunk számára bizonyos értelemben ez egy ilyen alapdokumentum, oda mindig vissza kell térnünk minden egyes részletéhez. Emlékszem még régi értekezleteken, meg összejöveteleken. Oszkár milyen sokat említette ezt a fejezetet, de hogy úgy emlékszem, hogy talán Laci említette, hogy ennek a fejezetnek az elején milyen jelentőségteljes látomás van, amikor Istent felemeltetett széken látja állni Ézsaiás látomásban, és ott vannak a szeráfok. És az egyszerű 6. fejezet 2. vers, ami leírja, hogy a szeráfok, ugye, akik a kérubokhoz képest ugye három szárnypárral rendelkeznek, a felső szárnypárjukkal teljesen betakarták az arcukat. Az alsó szárnypájukkal teljesen betakarták a lábukat, illetve a testüket, és a középsővel lebegtek. Hogy ennek a fejezetben, mondom, ebben a fejezetben nem csak az a fontos, ami ezután következik, ez is fontos, mert ugye a mi szolgálatunk is, ugye a hármas angyali üzenet szolgálat és egy angyali szolgálat. Az angyalokat, az üzenetvivőket, a hírnököket mi kell, hogy jellemezze? Két dolog mindenképpen. Az egyik, hogy azért takarják be a szemüket, mert mi nem lehetünk személyválogatók. Nem emberi szemekre van szükség. Sőt, az emberi szemeknek meg kell vakulniuk. Isten szemére van szükség. Mi Istent képviseljük, mi Isten megmentő üzenetét képviseljük. Nem lehetünk személyválogatók. Hányszor és hányszor lehet ezt tapasztalni, hogy ez egy nehezebb eset, ez a megye, ez a város, ez a terület nehezebb eset, ide nem megyünk, oda nem megyünk, válogatunk. Az angyalok, ha küldi őket az Úr, nem válogatnak, betakarják a szemüket, és ha nem emberileg nézünk a világra, hanem Isten erejével teljesedünk meg, akkor célhoz is fogunk érkezni. Tehát az első dolog, hogy személyválogatás. Hogy ez rokonszenves, az nem rokonszenves. Persze mindannyiunkban valami elindul, hogyha találkozunk bárki emberrel, vagy valamire készülünk. Az emberi természet mindig gondoskodik arról, hogy ne alkalmas időnek vegyük az evangelizációt, hanem alkalmatlan időnek. Nem melyikünk természete nem ezt súgja először. Én bevallom, hogy nekem is ezt súgja mindig, és mindig látom a nehézségeket, meg ezt, meg azt. Hát ezt le kell győzni. Ezt le kell győzni. Úgy kell legyőzni, hogy betakarjuk a szemünket, mert nem lehetünk személyválogatók. A második. Miért takarják be az egész testüket? Ennek mi az értelme? Hát azért, mert az evangelizációban az embernek amennyire csak lehet, el kell tűnnie. A maga kelletés, vagy én ezt tudom, vagy én most elmondom nektek, csak ahol egy kicsit is kioktatást éreznek az emberek. Vagy egy kicsit is úgy érzik azt, hogy mi többet tudunk, vagy most majd mi beszélünk. Olyan szépen mondja a magyar költő, mi csak a szolgák alázatával segítkezhetünk, akkor is, ha a dolgok menete a főszerepet osztja ránk. Az embernek el kell tűnnie, az üzenetnek, Istennek kell megdicsőülnie. És nagyon sok feladatunk van még ezen a téren. Meg is döbbenünk akkor, amikor másokat munkába állítunk, fiatalabbakat, vagy nem csak prédikálni, vagy beszélni, hanem egyszerűen emberekért való munkába állítunk, és látjuk azt egy bizonyos idő után, hogy az ember elfeledkezik az 1 Korintus 4 hétről, hogy mit van, amit ne kaptál volna, meg úgy kaptad, minek dicsekszel vele. Az emberi természetnek porba kell hullnia, minden dicsőségünknek porba kell hullnia, hogy Isten végezhesse el azt a feladatot, amit egyedül ő végezhet el általunk. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. És itt ezután térnék rá az alapigénkre, Tehát még egyszer a Sofóniás könyve 3. fejezet 16.-17. versére, azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid, Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Hogy említettem, én úgy látom, hogy az evangelizációhoz ez a két emberi jellemvonás kifejlődése nélkülözhetetlen. Bátorság és szorgalom. A bátorság ellentétéről, a félelemről és a gyávaságról tényleg többetszer hadd ajánljam figyelmetekbe Pranz Zoltán előadását, meg lehet hallgatni az interneten, két részes előadás a www.életadótv.hu honlapon. Két részben fejtegeti azt, hogy miért fejeződik be a Biblia úgy, hogy aki győz, és velük szemben pedig először a gyáváknak, és jön a felsorolás, de első helyen a gyávák áll. A gyávaság, a félénkség az nem elsősorban fizikai vagy fiziológiai dolog, az egy lelki dolog. Nyilvánvaló, hogy egy egész világgal szembenézni, embereketre úgy tekinteni, mint akiknek nem kell az igazság üzenete, na de vagy az a belső lelki látás, hogy mi azonban tudjuk, hogy az embereknek erre van szükségük. Ha tudnának gondolkozni, és hogyha igazában a javukat akarnák, akkor ők is ezt kérnék, de az emberek inkább kiszolgáltatni akarják magukat, és nem szívesen veszik az emberek, hogy szolgálja őket bárki is. Maga a Jóisten se szolgálja őket, mert az magát Istennek tartó ember az azt mondja, hogy szolgáljanak ki, engem ne szolgáljanak. Félelmetes ez a kép, ehhez biztos, hogy nekünk belül meg kell erősödnünk. Én az ima és az igeolvasáson kívül más eszközt erre nem látok. Ezt nem lehet, hogy mondjuk nagy a közösségünk, vagy sikereink vannak, ezek nullák. Tehát ezek nem erősítenek. Nekünk a missziónkat úgy kezdeni, hogy ne járuljunk Istenhez, ne vigyük oda Isten elé a dolgainkat, mint Jósiás király a levelét oda terjeszti Isten elé. Mi nekünk is van egy levelünk, hogy Istenünk, itt vagyunk ebben a világban, te mondtad, hogy elküldesz bennünket, mint juhokat a farkasok közé. Ez egy döbbenetes helyzet, nem? Juhokat a farkasok közé küldeni. A juhoknak bátraknak kell lenni. És azt látjuk, hogy Isten mindig, ugye Józsuétól kezdve, hogy légy bátor és erős, vagy Pál apostol, amikor Korintusban elbátortlanodott, és aztán utána visszanyerte az erejét, hogy ezután már nem akarok másról tudni, mint Jézusról, mint megfeszítettről. Ugye Aténban is, hogy kikerülte Jézus áldozatát és botrányát, és próbált kedvezni az aténieknak, és úgy nagyon szépen beszélt a nyelvükön, nem is az volt a baj, hogy kezdte őket úgy megközelíteni, és a lelküket körül simogatni, az volt a baj, hogy ahogy előre haladt, való bekapcsolt ez a félelem, és kihagyta Jézust, mint megfeszítettet, és beszélt csak Jézusról, mint feltámadottról. És őnek is le kellett vonni ezt a tanulságot, mint hogy mindannyiunknak, ami misszió szolgálatot végeztünk az életben, nagyon sok kudarc tapad ehhez. De az az igazi hívő ember, aki a kudarcokból tanulni tud, és fel tud állni a sok sikertelenség után. Erre nekünk szükségünk van. Bátorságra eljutni, hány és hány részletet lehetne idézni, akár csak Péter történetét és egyéb másokat, nem akarok ebben most beremerülni, csak magát ezt az emberi tulajdonságot hangsúlyozni. Oszkár olyan nagyon szépen mondta ezt régen, hogy mindenki gyáva. Nem az a bátor, aki bátornak születik. Az a bátor, aki legyőzi a gyávaságát. Nagyon nagy önlegyőzésre, nagyon nagy küzdelemre. Megint azt látjuk, hogy az evangelizációnak a kétharmad része az a bennünk levő, az emberi természet ágálásával szemben levő küzdelem, és csak azután mehetünk ki emberekkel, és csak akkor leszünk hitelesek, hogyha az emberek látják, hogy ezt a küzdelmet megvívtuk. De én még súlyosabb dolognak tartom a másikat, hogy ne lankadjanak kezeit Sion. Én 30 éve vagyok, jövőre lesz 30 év, hogy a közösség tagja lettem, azért 30 év már nem annyi, mint amikor a tagja lettem, és akkor tele voltam szép elképzeléssel, a gyülekezetét is nagyon szépnek láttam, mindenkit ilyen izgő-mozgó hangyának, egy nagy hangyabolynak látszott előttem a gyülekezet. Most pedig úgy látom, hogy nagyon sokszor felbuzdultunk, és minden egyes vallási ébredést még mélyebb hitahagyás követett. Szalmaláng volt a felbuzdulásunk. Pedig hányszor idéztük az igét, hogy mit mondott Jézus Máté Evangélium a 24. fejezet 13. versében, aki mindvégig álhatatos marad. Mit mond a Lukács Evangélium a 21. fejezetében, hogy az álhatatosságban hozzátok meg gyümölcseiteket. Mit mond mindig a Biblia, hogy a győzelemhez hozzátartozik a folyamatosság, a kitartás, a hűség Isten ügyéhez. Az evangelizáció az nem felbuzdulások sorozata. Az evangelizáció az egy folyamat, amiben persze, hogy benne vannak a visszaesések, benne vannak a kudarcok, de aki tud tanulni a kudarcaiból, és aki föláll, az sokkal erősebben fogja folytatni majd az útját, mint annak előtte. Tegnap Bukacon voltunk egy ilyen körzeti összejövetelen, hát csak gyorsan említettem a testvéreknek, most is csak gyorsan említem, mert már lejáró félben van az időm, de három kategórián gondolkozzatok el. A lustaságon, a kötelesség teljesítésen és az áldozathozatalon. Erről Lukács Evangélium a 17. fejezetében van Jézusnak egy külön példázata, az Úr és a Szolga példázata. Nem aknáztuk ki ennek az üzenetét sem teljesen, úgy vélem. Én úgy gondolom, hogy az emberi természetünk lusta. Ha elolvassátok példabeszélek könyvéből, hogy hányféle lustaság van. Testi lustaság, lelki lustaság, körmönfont lustaság, nyilvánvaló lustaság. Oroszlán van az utcákon, nem megyek ki, mert oroszlán van az utcákon. Attól kezdve, hogy összefonom a kezeimet, és nézegetem, hogy majd a sült galamb hogy jön a számba. Vagy reggel nem kelek fel időben, mert majd úgy, tehát ott leírja a példabeszélek könyve, annyi sok ilyen példát mond, és Jézusnak is az egyik legmegdöbbentőbb szava az Lukács Evangélium a 24. fejezetében, hogy balga tagok és res szívűek. Restek vagyunk. Restek vagyunk fizikailag, restek vagyunk főleg lelkileg, nem járni utána a dolgoknak, tekintélyeknek hinni, szokásoknak hinni. Hát ezzel mi találkozunk és panaszkodunk erre, hogy hát az emberek tekintélyeket követnek, az emberek szokásokat követnek. Aztán mi történik? Az történik, hogy natán magunkban is ezt fölismerjük? Vagy a közösségünkben is meglátjuk? Azt hiszem, az a kiindulási pont, hogy valljuk be, hogy mindannyian lusták vagyunk. Valljuk be, hogy az életben az egyik legkeményebb küzdelmet ezzel a lustasággal kell lefolytatnunk. Nietzsche mondja az egyik műve elején, hogy a 19. század végén egy világutazót, aki bejárta a Földet, megkérdeztek, hogy annyi nációhoz eljutott, annyi nemzethez, szerintem mi a legelterjedtebb emberi tulajdonság? Nem gondolkodott, rögtön válaszolt, a lustaság. Mindenütt azt látjuk, Comenius is ezt írta meg a világútveszélyében, a lustaság a nagy úr. A lustaság miatt nem fogadták el Jézus szavait, lustaság miatt üldözték el a tanítványokat. Jó nekünk az, ami eddig volt, eddig is megmondták, de hogy is emeljük mi fölfelé a fejünket, nem arra való a fejünk, hogy gondolkozzunk. Elfogadunk kéz dolgokat. Lustaság. Én azt gondolom, hogy ez nagyon kemény küzdelem mindannyiunk életén. Bevallom, gyerekkoromtól fogva küzdök a lustasággal. Akkor egyetemre jutottam, és hát valaki mondta, hogy ha az első évben nem fogod meg a tanulást, nem lesz belőled semmi. Első évben nagyon megfogtam a tanulást. Mit láttam első évben? Többiek már ittak, kocsmába jártak, baráti társaság, ide-oda. Második évben már az volt számomra a legnagyobb dicséret, azt mondták, hogy ja, tudjuk, hogy te éjjel-nappal tanulsz, hát egy ilyen munkamániás vagy, hogy tanulsz, azt mondja, mi már, mert az első évet már elpasszoltuk. Hát mondom, nem azért vagyunk itt, hogy mint tanárok legyünk, akkor illik erre fölkészülni, mondjuk, hogy ne passzolgassuk el az éveket. Hát én akkor tanultam meg igazán tanulni, amikor az egyetemen volt két-három jó oktatónk, aki megtanított bennünket, hogy lehet szívből tanulni, nem kötelességérzetből, szívből tanulni, szívből gondolkodni. Ez a három embernek köszönhetem tulajdonképpen az életem java részét, mert serkentettek arra, hogy igenis járjál utána, lépjél tovább, tedd fel a kérdéseket, szembesüljél a válaszokkal. Aztán amikor az ember megvívja a küzdelmét a a lustasággal szemben, és kezd az emberben bizonyos felelősségérzet feljönni, és rááll az ember az, hogyha én mondjuk asztalos vagyok, akkor meg kell tanuljam az asztalos szakmát, a tanár vagyok a tanárt, ha orvos az orvosét, akkor utána nagyon könnyen bejön az a veszély, hogy kötelességből csinálunk dolgokat. A kötelesség már egy magasabb kategória, nyilván az már nem a lustaság alacsony szintjén van, de önmagában ez is kevés. Rabindranath Tagore versét mindenütt szórom az országban, nem tudom, hogy tudjátok-e már kívülről. Én azt a három sort a világ költészeteik legnagyobb versének tartom. Tagore azt mondja, hogy amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Mindenki így kezdi az életét gyerekkorában, hogy az élet valami szép, örömteljes, boldog dolog lesz. De fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Tanulunk, dolgozunk, munkát, hivatást kell válaszolni, fenn kell tartanunk magunkat. Nagyon sok ember aztán ebbe bele is savanyodik, hogy hát az egész élet csak kötelesség. Néha ugyan kirúgok a hámból, hogy felejtsem ezt a monotóniát, ezt az állandó munka, önmagunk, családunk fenntartása. Amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedni kezdtem, és rájöttem, hogy a kötelesség öröm. Kell valami, ami az életet nem pusztán kötelességszerűvé teszi, mondja ez a hindu költő, nem keresztény költő, hindu költő. Kell valami, ami az élet sója, a szeretet, hogy szeretetből, hogy amit csak teszünk, lélekből tegyük. De itt vagyunk a harmadik kategóriánál, hogy én úgy gondolom, hogy a misszió az nem pusztán kötelességünk. A misszió az mindig együtt jár az áldozatvállalással. Ahol nem kell áldozatot hozni, én nem is tudom, hogy van-e misszió. Akkor igazi a mi missziónk, amikor elébünk tornyosulnak az akadályok, emberileg ezek leküzdhetetlenek, hát már az előbbiek alapján is tudjuk, hogy miért, de konkrét esetekben is, én is sok ilyen példát szoktam mondani, hogy előttem állt akadály, és azt láttam, hogy ez leküzdhetetlen. De ilyenkor van az, hogy jéghegynek előre. Ilyenkor van az, hogy az igaz ember hitből él. Ilyenkor van az, hogy nekem olyan Istenem van, nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ha én őt képviselem, hogyha az ő segítségét kérem, mi áldozatot kell nekünk hoznunk? Szinte csak a gondolkodásba kell áldozatot hoznunk. Meg kell hoznunk azt az áldozatot, hogy nem fogunk kitérni a nehézségek elől. Meg kell hoznunk azt az áldozatot, hogy ha nincs látható eredménye a munkáknak, vagy annyi látható eredménye, mint lehetne, akkor is folytatom tovább. Ez gondolkodásban dől el. Mert az erőt ki fogja ehhez hozzá megadni, mit gondoltok? Mi kell, hogy kicsiholjuk magunkból? Én azt gondolom, hogy mi körülbelül a lustaság és a kötelesség teljesítés közötti zónában vagyunk. Ami számomra a legfájdalmasabb, hogy az advent nép körében alig látom az áldozathozatalnak az elhatározott döntést arra, hogy áldozatokat fogunk hozni. Alig látom. Pedig a mi vallásunk az áldozathozatalon alapul. Jézus áldozatán alapul. Jézus nem a lustaságot legyőzve jött el, nem kötelességből jött el. Jézus a legnagyobb áldozatot hozta, pedig az élete állandó szenvedés volt, mert hiszen látta, hogy kik veszik körül, hogy mennyire nem kell az embereknek az, amit ő képviselni szeretne, mennyire elhárítják az emberek, bár a béke fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie, mondja Ellen White. Ezt a kivont kardot nem látom, hogy nekünk igenis előre kell mennünk, nem, hogy mondtuk régen még 20-30 évvel ezelőtt, nem a realitásokra kell tekinteni. Ez nagyon sokszor elhangzott a küldött értekezeteinkkel, akik itt voltatok, talán emlékeztek rá. És akkor nem is a realitásokra tekintettünk. Azért egészen más világ volt a 70-es, 80-as években, de elindultunk, és az Isten megáldotta azt az elindulást, és nem vallottunk kudarcot, mert meg tudtuk hozni azt az áldozatot, hogy egy olyan világban, amely bennünket mélyen lesajnált, ami jogilag bennünket ugye illegálissá tett, ami tulajdonképpen azt sugallta nekünk, hogy nem vagyunk kívánatos hazafiak itt a határokon belül, mégis meghoztuk az áldozatot. És én emlékezem, amikor éppen itt voltam, és elkezdték bontani ezt az épületet. Éppen bibliaórára jöttünk reggel, szerda reggel volt. És kijött a nem tudom, 43-as építőipari vállalat. Emlékszem azt is, hogy Tivadar milyen kedvesen fogadta őket, hogy megszégyenültek. Emlékszem arra, ezekre az eseményekre, nekem ezek akkor nagyon sokat jelentettek, amikor még meg se voltam keresztelve, mert éreztem, hogy itt valami isteni világosság és isteni erő üt át ezeknek a gyenge embereknek az életén, mert ezek az emberek valakit képviselnek, és én nem ezeket az embereket láttam, hanem azt a valakit ismerhettem meg, akit képviseltek. Áldozatot hozni. Kedves testvérek, mit mondjak, hogy milyen áldozatot hozzunk? Én próbáltam ilyeneket meghirdetni, amikor engem bíztak meg az evangelizáció vezetésével, például, hogy minden magyar megyeszékhelyen nagy figyelemfelkeltő, egy hétig tartó sorozatot tartsunk. Gondolom, emlékeztek rá. 2000-ben volt egész pontosan. Ez olyan nagy áldozat. De szerintem ez még a kötelességteljesítés kategóriája, nem? Egy évig tudtuk megcsinálni. Kész. Nem állt mögéje senki. Próbáltunk egyéb más dolgokat tenni. Azt látom, hogy a legnagyobb probléma a félelem után a szorgalomnak a hiánya, az álhatatosság hiánya, ami persze sehol nem vezet eredménye. Iskolában sem vezet eredményre, munkahelyen sem vezet eredményre. Én azt gondolom, hogy az életünkben, hogy folyamatosan tesszük a jót, így tudja az Isten belülünk kivenni a rosszat. Ha nem tesszük folyamatosan a jót, a rossz mindig vissza fog jönni. És ilyen felemás emberek leszünk. És ilyen felemás embereknek ne haragudjunk, de a világ se akar hinni. Fele más embert lát a világ eleget a saját sorai között is. Úgyhogy én ezeknek a gondolatoknak a jegyében, és tudom, hogy ma sok gyakorlati dologról is szó lesz, tehát hogy a körzetek beszámolója, jövőnek a tervezése, én azt szerettem volna ezzel az áttekintéssel megcélozni, hogy alulról induljon el az evangelizáció, alulról próbáljuk keresni Isten szándékát, vagyis hát azok, akik egy-egy gyülekezet gondozására hivatottak, a prédikátorok tegyék meg azt, hogy ki a maga gyülekezetében és körzetében, amit Ellen White mond, hogy mi is a feladata azoknak, akik Isten művében dolgoznak, hogy menjenek új területekre, és hogy azokat a testvéreket, akikben látják az elhatározást, azokat állítsák munkába. Emlékeztek rá, hogy ez volt a szívünk vágya körülbelül 5-6 évvel ezelőtt, amikor ezt elhatároztuk. Ezután jelent meg ez a könyv, ami tudom, hogy sok helyen mély lesajnálásban részesül, nem is forgatják. Most mi egy missziós tábort kezdeményezünk, munkásképző tábort Erdélyben. Ez a Kit küldjek el, kimegy el nékünk. Ebben az advent misszió története is benn van, az evangelizáció biblia alapja is benn vannak, de ez önmagában csak egy elmélet, hogyha nem, gyakorlattá nem fordítjuk. Én azt gondolom, hogy gyakorlattá ezt nagyon egyszerűen lehet fordítani, mert Jézus Krisztus csak egy dolgot kér tőlünk ezek hátterén, amiről eddig beszéltem, és ez az egy szó, hogy menjetek. Menjetek. Sokan jöttünk különböző egyházakból, én mondjuk a katolikus egyházból, mit csináltunk? Mi elmentünk a templomba, és vártuk, hogy oda jöjjenek az emberek. Hát nem sokan jöttek. De körülbelül most is úgy vagyunk, hogy vannak gyülekezeténk, elmenjünk a gyülekezetbe, jól akarjuk érezni magunkat, ahelyett, hogy rosszul éreznénk magunkat, szoktam így viccesen, hogy ne azért jár gyülekezetbe, hogy jól érezd magadat, mert akkor klubba jársz. Azért jár gyülekezetbe, hogy az Isten szava szíven találjon, rosszul érezd magad, Isten szerinti szomorúság legyen benned, felbuzduljál arra, hogy ne ülj itt a gyülekezetbe. A szombat az egy nap, a többi 6 napon méretik meg, hogy te mennyire vagy szombatünneplő. Hogy a többi 6 napon te mész-e, és bemutatod-e, hogy Krisztus a te vezetőd és szabadítód. Én ezt szeretném kérni mindenhol, hogy menjünk. Ez a menés persze nem olyan menés, hogy most lóhalálában és eszetlenül és emberileg. Nyilván ehhez is össze kell gyűlni, ebben meg kell erősödni. Mindenki mondja el, hogy hogyan gondolja ezt, de hogyha fél év meg egy év után se történik semmi se, akkor, vagy hogyha 10 év után se történik jelentékeny dolog, vagy 20 év után se, ha nincs egy általános tervünk, vagy nincs egy a testvérek elé állított mérce, vagy nem csináljuk azt, amit csinálnunk kell, mert mi meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, akkor ne vegyük zokon Jézusnak a további üzeneteit, és azt, hogy a kegyelem idő egyszer le fog járni. Én ennek jegyében gondolom, hogy most könyörögjünk többen ezeknek a céloknak az elérésért, hallgassuk meg majd a tapasztalatokat az elmúlt időszakokról tájegységek szerint, és a napunknak a második részében, majd az ebédszünet után térjünk rá arra, hogy a lustaságunkat ne csak a kötelességig győzzük le, hanem az áldozatvállalásig győzzük le. Én ezeket a gondolatokat szerettem volna elmondani, hogy János engem felvilágosított, most az következnék, hogy közösen könyörögjünk, aki egyetért ezekkel a célokkal, járuljunk a Jóisten elé, és ezért kérlek benneteket, hogy most boruljunk térdre.
Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézusunk nevében köszönjük, hogy szolgálatra hívtál el bennünket, mert csak a szolgáló élet méltó te hozzád. Köszönjük, hogy rámutattál arra is, hogy az életünk során mennyi sok hibát követtünk el ebben az életben. De hisszük azt, hogy nem jóvá tehetetlenek ezek, hanem a te kegyelmed és szent lelked újra talpra tud bennünket állítani. Könyörgünk bátorságért, abban a világban, ahol érezzük, hogy az igazság ügye egyre inkább elszigetelődik. Könyörgünk szorgalomért az olyan világban, amelyben emberek csak a maguk érdekeiért szorgalmasok, ha azok. Könyörgünk a te szent lelked jelenlétért az életünkben és közösségünk életében, hogy amikor a menny úgy tekint a földre, hogy hívő emberek és a te közösséged sűrök forog, és készül a te eljöveteledre, akkor most te talán csak bénultságot, tanácstalanságot látsz, és szomorkodsz, Istenünk, hogy te nem erre hívtál el bennünket, és nem ehhez adtál erőt, hogy ebbe az állapotba kerüljünk. Segíts kérünk mindannyiunkon személy szerint, hiszen nem vagyunk jobbak egyik a másiknál. Mindannyian elkövettünk hibákat, tévedéseket, és talán valóban akaratlanul is, de akadályoztuk a te műved előrehaladását. Segíts bennünket, Istenünk, adj nekünk szemgyógyító írt, hogy lássunk. Adj nekünk igazi élő hitet, hogy fel tudjuk ölteni a fehér ruhát, és hogy emberek előtt világos legyen a különbség a jó és a rossz között, a menny és Sátán világa között, és hogy az emberek érezzék, hogy mi a te országodba és a te dicsőségedbe hívjuk el őket. Add, hogy ez a néhány óra, amit itt együtt töltünk is, ezt a célt szolgálja. Adj nekünk békességet, türelmet, figyelmet, mérlegelni tudást, hogy értekezletünk elérje azt a célt, amiért te ezt létrehívtad. Jézusunk kegyelméből. Amen.